Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Véget ért a világkupa szezona a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára. A magyar válogatott az utolsó, Dordrechti futamon nem szerepeltette a legjobbjait. Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krüger Kohl és Varnyú Alex, illetve Jászapáti Petra és Lokid Diana sem vettek részt a világkupa zárón. A csapat így Hollandiában 27 világkupa viadalt követően először érem nélkül maradt. Összességében azonban eredményesen zárult a sorozata a magyar csapat számára. Liu Shaolin Sándor például 500 méteren összetettben az első helyen zárt. Az utolsó előtti drezdai világkupa állomásról meg kell említenünk, hogy a magyar színekben első világkupáján elinduló amerikai születésű Krüger John Henry 1500 méteren bronzérmes lett. A fókuszban azonban már a márciusi szöuli világbajnokság van, aminek szintén éremesiekkel vág neki a magyar csapat. Mint ismert, a január végi hazai rendezésű debreceni rövidpályás EB-n a válogatott a második helyen végzett az éremtáblázaton Hollandia mögött. A hollandiai utolsó világkupa állomás előtt a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatójával, Telegdi Attillával beszélgettem a világkupa sorozatról, az előttünk álló márciusi szöuli világbajnokságról, illetve a szakág elmúlt években látott diadalmenetéről. Szóba került Búrján Csaba tavalyi évvégi ügye is, akit nagy felzúdulást okozó Instagram posztja miatt egy évre tiltott el a versenyzéstől a szövetség. Mondhatjuk, hogy igencsak erős kerettel utazik ki a magyar gyorskorcsolya válogatott a szöuli márciusi világbajnokságra, ugye kijelölték a keretet. A férfiak közül teljes lesz az ötfős csapat, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krüger John Henry, Krüger Kohl és Varnyú Alex fog majd Szöulban korizni, a nőket Jászapáti Petra és Lokid Diana képviseli majd. Hát ugye itt elég magasak az elvárások, például a debreceni EB is elég jól sikerült, másodikok lettünk az éremtáblán. A VB-re aláírna egy hasonló második helyet, vagy ott azért kicsit visszafogottabbnak kell lennünk várakozások szintjén?
Igen, sokkal visszafogottabbnak kell lennünk, hiszen azt lehet látni most az utolsó világkupán, nagyon sok nemzet visszaléptette a legerősebb embereit. Ez annak köszönhető, hogy mindenki a világbajnokságra készül, úgyhogy ennek megfelelően gyanítom mindenki nagyon jó állapotba fog kerülni. Úgyhogy pihentetik most a versenyzőiket, illetve a pihentetés az egy kicsit lehet, hogy rossz bárgyú megfogalmazás, mert mindenki készül a világbajnokságra. Annak ellenére, hogy a koronavírus eléggé beárnyékolta ezt az egész szezonunkat, de úgy néz ki, hogy nem lesz semmiféle változás, úgyhogy a világbajnokságot abban az időpontban is azon a helyszínen fogják megtartani, ami eredetileg is ki lett írva.
Esetleg akkor ez azt is jelenti, hogy a debreceni EB-re az európai csapatok is kicsit gyengébb kerettel, állománnyal érkeztek?
Nem, az Európa-bajnokságon mindenki a legerősebb csapattal vett részt, viszont az Európa-bajnokság utáni világkupákon már elkezdtek sakkozni az edzők, hogy kiket indítsanak a két európai világkupán. A drezdai világkupán még úgy nézett ki, és ott találkoztunk a legerősebb nemzetek legerősebb versenyzőivel. Most viszont itt Hollandiában már látjuk, hogy több erős nemzet nem hozta el azokat a versenyzőit, akik az előző világkupán részt vettek, tehát ők már készülnek a világbajnokságra.
Ugye mondjuk nálunk is azért itt az utolsó világkupa viadalon lesz pihentetés.
Igen, ez így is van, hiszen Sanyi otthon maradt, a lányok is otthon maradtak, tehát az egyéni indulók, azok most otthon vannak. Hazamentek Budapestre pihenni, úgyhogy ők nem maradtak itt a világkupán. Aki viszont itt maradt és látszott, hogy szükséges még a versenyeztetése, azok most itt vannak, illetve azoknak a junioroknak biztosítottunk lehetőséget, akik a legközelebb állnak az olimpiai kerethez, illetve már együtt is edzenek vele, illetve kacsingatnak az olimpiai keret irányába. Úgyhogy nekik most biztosítottunk lehetőséget, ami azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás ebben a szituációban.
Az utánpótlásról is mindjárt fogunk beszélgetni, tehát akkor összességében már olvastam, hogy nem szeretnek nagyon így érmekben gondolkodni a várakozások szintjén, de ez a debreceni 4 arany, 3 ezüst, ez mennyi lehet Szöulban, a VB-n?
Ezt nagyon jól megfogalmazta, nem szeretünk érmekkel dobálózni, mert ez a sportág, ez nem arról szól. Hiszen ahogy láttuk az Európa-bajnokságon is, egy megfutott győzelmet vettek el tőlünk a bírók az 5000 méteres férfi váltó esetében. Tehát nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni. Az biztos, hogy éremmér megyünk, és azokban a számokban, amiben leginkább a legerősebbek vagyunk. Itt azért látjuk azt, hogy a Sanyinak most az 500 méter nagyon, nagyon fekszik, hiszen a világranglistát is vezeti, illetve hát már meg is nyerte a világkupák szintjén. Ádónál az 500 méter, 1000 méter nagyon-nagyon szépen fekszik, de ez 1500 méteren is várhatunk tőle nagyon szép megmozdulásokat. Tehát nagyon-nagyon nyitott a ilyen szempontból a lehetőségek tárháza. Hála Istennek minden távon jók vagyunk, tehát 500 000, 1500 méter, és akkor még a férfi váltóról nem is beszéltem, ami mindenképpen éremér utazik ki Szöulba. Úgyhogy azért nem mernék itt most becslésekbe bocsátkozni, de azt azért egy titkon azért reméljük, hogy két érmet azért el fogunk tudni hozni, és ebben benne van az, hogy még egy harmadikként esetleg még annak is megvan a nagyon erős lehetőség benne van ebbe a versenybe, hogy a férfi váltó vonatkozásába is egy érmet elhozunk. Tehát én azért titkon két egyéni éremből és egy váltó éremből azért álmodozok.
Meg itt nem említette a vegyes váltónkat, amely mostában elég szép eredményeket hoz.
Igen, a vegyes váltó az egy érdekes kezdeményezés a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnek, mert igazából az olimpiát készítik elő, mert a következő téli olimpián már új számként fog debütálni a vegyes váltó.
De ez most lesz a VB-n is, nem a vegyes váltó.
Ez most a VB-n nem lesz.
Nem lesz,
vegyes
nem lesz.
Váltó. Nem, az Európa-bajnokságon sem volt. A világkupákon próbálgatják, ez pont azért, hogy szépen kiforja magát, és még az esetleges olyan szabálymódosításokat ki tudják alakítani, ami még a helyzetek generálnak. De azt gondolom, hogy ebbe is már szépen lépkedünk előre, hiszen most látszott a legutóbbi világkupán is, hogy ezt a számot sikerült megnyernünk, ami korábban egyébként erre nem nagyon volt példa. Úgyhogy mindenki ezerrel készül egyébként erre a számra is, de még nincs igazából olyan szinten kiforva, hogy minden egyes versenyen is a legmagasabban minősített világeseményeken ez rendes számként előforduljon.
Azért a közvélemény számára igazából a pjongcsángi téli olimpiai bajnoki címünk, történelmi olimpiai bajnoki címünk óta van benne a közvélemény homlokterében a gyors korcsolya. Ön hogy látja a jelenlegi magas elvárások, amik szinte minden egyes világkupa, EB, VB előtt ott vannak a csapaton? Ezek elsősorban minek köszönhetők, vagy mióta lehet azt mondani, hogy egyfajta gyorskorcsolya aranykorszak köszöntött be itt Magyarországon?
Amióta Magyarországon a 80-as években indult a rövidpályás gyorskorcsolya, azt gondolom, hogy a kezdeti időszakban mi is végigjártuk azt a ranglétrát, amit minden sportág azt gondolom, hogy végigjár. Tehát egy folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, aminek a végére jutottunk el, és azt gondolom, hogy az első ilyen komolyabb megállója az az olimpiai bajnoki cím. Azért mondom, mert ez egy meghatározó pillanata volt a sportágunk életének, de nem az utolsó. Tehát azon vagyunk, hogy ezt továbbra is folytassuk, és azt lehet látni, hogy folyamatosan építkezünk, próbáljuk fejleszteni azokat az edzésmetodikákat, azokat az összes olyan szegmensét a felkészülésnek, ami hozzájárulhat az eredményességhez. És úgy néz ki, hogy meglehetősen jól csináljuk ezt a részét. Természetesen mi azért látunk hiányosságokat még, amelyek azt gondolom, hogy szakmai szemmel vehetők inkább észre, tehát egy kívülálló nem nagyon látja ezeket. De
itt az edzés módszerekre gondol, amiben lehet.
Itt az edzés módszerek is, amiben még erős hiányosságaink vannak, ezt mondjuk determinálja, meglehetősen befolyásolja a létesítmény helyzet Magyarországon, hogy nagyon-nagyon kevés égpálya van, ahol mi olyan szintű tevékenységet tudnánk folytatni, ami ahhoz kellene, hogy egy megfelelő széles bázisú utánpótlást tudjunk kialakítani. Tehát nagyon kis bázisokból dolgozunk, és azok a kis bázisok viszont nagyon, nagyon jó minőségben dolgoznak. Hogyha szélesíteni tudnánk egy kicsit a bázisokat, akkor azért jóval biztosabb alapra tudnánk helyezni ezeket az eredményeket, és a következő 10-15 évre is megalapozhatnánk az eredményességünket. Most egy picit itt azért szorít a cipő minket, úgyhogy ezen vagyunk most, hogy ezeket a nehézségeket próbáljuk megoldani.
Mennyire tulajdonítja annak a sikert, hogy mint a legtöbb sportágnál, amely igazából nem tekint vissza még olyan nagyon-nagyon hosszú múltra, mármint hogy időben hosszú múltra, mondjuk úgy a külföldi tapasztalat, vagy a külföldi külföldi edzők Magyarországra hozása, tehát a külföldi tudásbázis importálása az nagyon fontos. Ennek mekkora volt a szerepe?
Ennek óriási szerepe volt, és igazából mi mindig erre nagy hangsúlyt fektettünk. Tehát annak idején, mikor elkezdődött Magyarországon, elindult ez a sportág, akkor kanadai segítséget hívtunk Magyarországra, évnadó. Kanadai nagyon híres szakember jött Magyarországra, aki az edzőképzéssel egybekötött felkészítésnek volt a híve, ami azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor ő Magyarországra betette a lábát, akkor kezdtük el megalapozni a mostani sikereinket. Aztán szépen folyamatosan haladtunk, és akkor miután láttunk egy ilyen nagyon erős ázsiai tendenciát, így Ázsia irányába nyitottunk, és Linának, a kínai edzőhölgynek a Magyarországra csábítása, illetve Jae-su, a koreai kollégának a Magyarországra hozatala, mind a kettő azt szolgálta, hogy folyamatosan tudjuk azt a nemzetközi színvonalat hozni, ami, még egyszer mondom, nem csak a felkészülést segíti, hanem alapvetően az edzőképzést és az edző továbbképzést is segíti. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok sportágban az a probléma, hogy elhozzák a külföldi szakembereket, akik végzik a csapat felkészítését, és ahogy lejár a mandátumuk, utána szépen visszamennek, vagy elhagyják az országot, és keresnek egy másik helyszínt maguknak, vagy visszamennek az anyaországukba. Mi ezt megpróbáljuk úgy megoldani, hogy azt a tudást, azt itt is próbáljuk tartani.
Hát gondolom, tehát van úgy sok sportágban, hogy a külföldi edzők egyfajta ugródeszkaként tekintenek Magyarországra, itt elérnek némely eredményt, és akkor visszahívják a hazájukba őket.
Igen, igen. Ez egyébként nálunk is előfordulhat, hiszen Lina azért a kínai edző hölgy azért letette a névjegyét a nemzetközi porondon azáltal, hogy olimpiai bajnoki címet szereztünk, és hogy folyamatosan egy nagyon magas színvonalon tartjuk az eredményességünket. De azért azt látni kell, hogy nálunk egy edzői tím van. Tehát nem csak a két külföldi edzőnk dolgozik a csapaton belül, hanem ott van egy Bánhidi Ákos, aki ezt az egészet, mint egy karmester irányítja. De akkor itt meg kellene említenem még azt a stábot, akik dolgoznak a csapaton belül, tehát az erőléti edzők, a funkcionális edzők, a technikusok, a videótechnikusok, tehát nagyon-nagyon sok olyan személy van, aki a csapatért dolgozik, és nem csak az olimpiai keretért, hanem már szépen lenyúlunk a junior keret irányába is, tehát megpróbáljuk azokat a megoldásokat, azokat a edzés metodikákat már behúzni a junior keret felkészítésében is, ami egy kicsit megalapozhatja majd az olimpiai keretnél azt az eredményességet. Természetesen még azért van mit tennünk, mert azért vannak hiányosságok ezen a területen, de már látjuk, hogy hol van a sor eleje, és hogy mit kell hozzáigazítani ahhoz, hogy azt a színvonalú munkát tudjuk biztosítani a versenyzők számára.
Itt említette a csapat kínai vezetőedzőjét, Linát, ő felajánlotta lemondását tavaly, amikor Burján Csabának volt az az emlékezetes kínai embereket sértő Instagram posztja, de végül nem fogadta el ezt a lemondást a Magyar Korcsolyázó Szövetség, tehát akkor ő még marad az edzői pozíciójában hosszabb ideig?
Igen, igen. Tulajdonképpen neki ezt meg kellett tennie. Volt egy ilyen belső késztetése is, hiszen azért a hazaszeretete és az, hogy ő kínai állampolgár, az azért bizonyos kötelezettségekkel jár, és azt gondolta, hogy ezt meg kell lépnie, amit meglép. Ez nem azt jelenti, hogy hátat fordít nekünk. Úgyhogy folyamatosan dolgozunk együtt, és nem is tervezi azt, hogy elhagyná az országunkat, vagy más csapat után nézne, hiszen nagyon szeret itt lenni, megkedvelte a magyarokat, a csapattal nagyon-nagyon jó a kapcsolata. És még azt kell mondjam, hogy a Csabival sincs igazából problémája. Természetesen Csabinak a megnyilvánulása az nagyon sokakban ellenérzést váltott ki, de azt gondoljuk, hogy mint ahogy Csabit már gyerekkora óta ismerjük, tehát azt gondoljuk, hogy egy családban is, hogyha a gyerek tesz valami rosszat, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve élete végéig bűnhődnie kell. A büntetését megkapja, és megyünk tovább, haladunk tovább. Tehát a Burján Csabi, hogyha már az ő dolgát egy kicsit kihegyezzük, akkor azt azért látnunk kell, hogy ő a mi versenyzőnk.
És ő ugye egy éves eltiltást kapott, úgymond, de akkor számára, ugye említette itt ezt a családhasonlatot, akkor még abszolút van visszatérés a eltiltás letelte után.
Hogyne, hogyne. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a sportágokban is, a bíró megbünteti a versenyzőt, hogyha a szabályoknak nem megfelelően lépett. Itt a Csabi ezt tette, megkapta a büntetését. A büntetése letelte után ugyanúgy haladunk tovább, mint eddig. Számára biztosítunk utána a felkészülésben és minden egyébben olyan lehetőségeket, hogy minél előbb vissza tudjon kerülni az olimpiai keretbe a teljesítményével, és természetesen továbbiakban semmiféle szankciót nem használunk ellene, tehát én azt gondolom, hogy ebben, ahogy letelt a büntetése, onnantól kezdve teljes értékű tagja a csapatnak.
Na most itt az interjú elején említette az utánpótlást, két kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy hány olyan gyors korcsolyázó van ma, akiről még nem beszél a sajtó, nem beszélnek az emberek, de reális esélye lehet odaférkőzni a következő olimpiára a keretbe. A másik pedig, hogy a téli olimpiai bajnoki címünk óta mennyivel lett népszerűbb a gyors korcsolyazó a fiatal gyerekek körében?
Azt látni kell Magyarországon, hogy miután kis bázisból dolgozunk, tehát olyan, hogy valaki a nagy szürke háttérből előrelép, és egy óriási nagy teljesítményt letesz az asztalra, az azért nem reális. Tehát nálunk, akik itt már képbe kerülnek, azok már megjelennek a nemzetközi porondon, ha nem is az olimpiai keret szintjén, de a junior válogatott szintjén. Viszont azt mindenképpen el kell mondanom, hogy junior C és D kategóriákban, ami azt jelenti, hogy 14 év és 14 év alatt van egy-két olyan tehetségünk, aki bizton állíthatom, hogy pár éven belül bekerülhet az olimpiai keret árnyékába. Úgyhogy van azért az utánpótlásban még olyan hátterünk, ami biztosítja azt, hogy folyamatosan tudjuk majd ezt az eredményességet. Ha nem is ezt az eredményességet, amivel most rendelkezünk, mert van két Isten áldotta tehetségünk, ami 100 évben egyszer szokott előfordulni, itt a Liu testvérekről beszélek, de hogy egy nagyon erős nemzetközi színvonalat fogunk tudni képviselni még a közeljövőben, a következő 10 évben, azt bizton állíthatom. A másik kérdésére visszatérve, hogy mennyivel jönnek többen a sportágunkba az olimpiai bajnoki cím megnyerése után. Igen, érezhető, viszont, mint említettem, volt meglehetősen nehéz a helyzetünk, az infrastruktúrális helyzetünk, tehát hogy kevés a jégpálya, és azokon a jégpályákon is nagyon nehezen tudunk kapni jeget. Annyi jeget, ami a minőségi munkához szükségeltetik. Ebben még azért vannak hiányosságok, és ez meglehetősen megnehezíti az utánpótlás bázisainknak a bővítését. Tehát a gyakorló jégcsarnok, ahol most éppen az olimpiai keret is edz, és emellett még van kettő short track klubunk, a Ferencvárosi Tornaklub és az MTK. Tehát már lassan kitehetnénk az ajtóra a megtelt táblát. Tehát nem nagyon tudunk már több fiatalt beengedni az edzéseinkre, mert egyszerűen nem tudunk már annyi időt biztosítani. Úgyhogy ebbe meglehetősen gyorsan kell előrelépést biztosítanunk ahhoz, hogy ezt a színvonalat, vagy esetleg a színvonalat még emelni tudjuk.
Vidéki klubok mennyire sorjáznak, vagy mennyire nőhetnek ki a következőben nagyobb számba? Itt a Fradit meg az MTK-t, két fővárosi klubot említett.
Igen, hát vidéki klubok azok mindig is komoly alapot jelentettek számunkra, hiszen például Szegedről folyamatosan kapjuk a jobbnál jobb versenyzőket. Itt beszéltek akár, aki aktuálisan onnan való, például Jászlapáti Petra vagy a Kónya Zsófia, akik mind a ketten odavalósiak. Tehát mindenképpen az utánpótlás vonatkozásába beszélhetünk a vidéki klubokról, és azért mondom az utánpótlást, mert vidéken, miután nálunk a gyakorló jégcsarnokba tudjuk a legmagasabb színvonalú edzéseket biztosítani, mind a pályavédelem, mint az egyéb kiszolgáló helyiségek vonatkozásában, ezért központosított felkészülésben vesznek részt a gyerekek, ami azt jelenti, hogy már a junior korosztályok vonatkozásában is egy központosítást hajtottunk végre, ami bizony a Budapestre történő felköltözést hozza magával. Vidéken viszont óriási feladat hárul a vidéki klubokra a tekintetben, hogy a gyerekeket tanítsák meg korcsolyázni, és egy megfelelő korcsolya tudást biztosítsanak számukra, hogy onnan egy olyan bázisból tudjunk meríteni, ami számunkra a minőséget garantálja. És ennek van jó néhány példája egyébként vidéki bázisok tekintetében, akik nagyon jól dolgoznak ilyen tekintetben.
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati sportigazgatóját, Telegdi Attillát hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a második felvonással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.